Sziasztok! Ez itt a Rozmarin Kunyhó Podcast, ahol hétről hétre a heti Rozmarin Kunyhó epizód témáit beszéljük ki. Állandó vendégem Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus, a sorozat pszichológus tanácsadója. Én Trömböcki Napsugár vagyok, a sorozat írója és a Napraforgót játszó színész. A mai vendégünk Nagy Boglárka énekes. Terítéken pedig a 8. epizód, amin az Ismeretlen jóbarát címet kapta. Úgy kezdődik a rész, hogy minden guba a saját kis telefonján és laptopján nézi az éppen őt érdeklő influencert, ami hogy nem mindig rájuk hasonlító karakter. Aztán májvából kiszakad, hogy az általa kedvelt influencer Puffancs Picuri, az neki egy ilyen példaképe, meg hasonlítja is magát hozzá, és miközben nagyon hasonlítanak, ő ezt egyáltalán nem látja, csak azt, hogy ő miért kevesebb nála. Aztán a többiek jól ki akarják képezni, hogy hogyan tudna pont úgy viselkedni, mint Puffancs Picuri, és tökéletes primadonna lenni, vagy celeb, de ez valahogy nem jön be neki, meg hirtelen túl sok lesz az elvárás, és aztán inkább Napraforgó kezdeményezésére úgy döntenek, hogy megnézik, hogy mi az, amit májvában szeretnek, és hogy ő kicsoda valójában. Fú, sok mindenről lehet beszélgetni.
Ez egy teljes lélektani arzenál. Nem tudom, hány ülést lehetne eltölteni egy ilyennel.
Ki lehet rántani belőle sok témát. Az Ismeretlen jóbarát címet azért kapta a rész, mert hogy azt hiszem, hogy ennek van is egy neve, amit most nem fogok tudni mondani, amikor interneten látott karakterekről azt hiszük, hogy valóban ismerjük őket, és valódi barátaink, és ez egészen komoly fanatizmuson túlmutató következményekkel is járhat, és ennek a kapcsán úgy általában a közösségi média meg a képernyőhasználat kereteiről beszélgethetünk, meg hatásairól első körben. Kinek mennyi a képernyő ideje?
Fú, nekem rengeteg.
Nekem is nagyon sok.
Nem is akarom megmondani, én minden nap megnézem, és minden nap elszörnyűködök, és megfogadom magamnak, hogy jó, holnaptól kevesebbet fogom nyomkodni, de valahogy mindig túlszárnyalom kicsit. Nem mondom meg, mennyi amúgy.
Nekem szerencsére nincs is olyan appom, ami ezt mérné. De nekem vannak, pont azt figyelem meg, hogy van, amikor így elveszik valamelyik zsebben a telefon, és nem kerül elő. De ezek egyébként ilyen jó idők, és szerintem ilyen minőségbeszélgetések, meg így olyan élmények határozzák ezeket az időket, meg amikor nem jut eszembe, hogy hol van ez a nyomvadkészülék. Szerintem az is nagy rongálója ennek a dolognak, hogy egy csomó mindenre használjuk a készülékeket. Tehát én például nagyon sokat fotózom vele. De ha már nyilván a kezemben van, akkor már látom, hogy jött egy értesítés.
És akkor ezt megnézed, és megválaszolod, és eszedbe jut, és igen. Én egy ideig nagyon rá voltam kattanva valamelyikre, nem tudom már melyikre, és beállítottam ilyen limitet rajta, hogy jelezzem, nem tudom, másfél óra után aznap, és akkor többet nem használjam. Nem sokáig tudtam tartani.
Egy-két napig, ugyanez.
De aztán valahogy sikerült, és ebben, ami szerintem nagyon durva, hogy 11 éve regisztráltam Facebookra, most kaptam róla értesítést, és azóta tapasztalom, de aki meg akkor éppen, nem tudom, 8 éves volt, az ugyanúgy akkor, és hogy azért ez egy kicsit más tapasztalás, hogyha 26 évesen, vagy 16 évesen kezdesz bele, vagy felnőttként kezdesz bele, vagy kisgyerekként kezdesz bele a telefonozásba.
Minden nap láttam egy olyat a saját gyermekemnél, aki 6 éves, hogy jön le a lépcsőn, és közben nem hagyja abba azt, amit éppen csinál a telefonján, hanem nézi a képernyőt, és gondolkodtam, hogy rászóljak-e, hogy te figyelj, le fogsz esni. Aztán rájöttem, hogy teljesen hiteltelenül szólnék rá, mert pontosan ugyanazt csinálom, egyébként nem szóltam rá, azt kell mondjam nektek. Nyilván, amíg én úgy jövök le a lépcsőn, hogy nézem a kijelzőmet, addig végül is ő miért ne tehetné meg, vagy nekem milyen jogom van e felett pálcát törni. Szülőként szerintem ez nagyon nehéz. Úgy limitáljam, hogy egyébként én tudom, hogy én azon is dolgozom, meg azon is nem tudom, mit csinálok. Ő meg csak játszik meg, csak ezt, meg csak azt csinál rajta, viszont a kettő pontosan ugyanúgy néz ki, hogy én nézem a kijelzőt.
De egyébként manapság a gyerekek mit csinálnak a telefonon? Mert én én nyomkodom a közösségi médiát, én nagyon sok receptet szoktam nézni, meg videót, de hogy a gyerekek mit csinálnak a telefonon?
Hát ez szerintem korosztályfüggő. A kisebbek inkább játszanak, meg mesét néznek, a nagyobbak szintén filmeket néznek, közösségi médiát használnak, kommunikálnak, TikTokoznak, YouTube-oznak. Én így tudom.
De nekem áltásóim abszolút. Sőt, hát amúgy nekem az idősebb húgom az, aki TikTokozik, aki még nem nagykorú. és a srácok, ők meg a YouTube-ot tolják ezzel, és ilyen gameplay-eket néznek, vagy ők játszanak. Meg néha ilyen, nem tudom, youtubereket, akiket így néznek, de ilyen egészen más világokba képesek elkalandozni, mint amikre mondjuk én használom, és nagyon sok receptet tanulok onnan, de amúgy közben nem akarok álszent lenni, mert hogy teljesen céltalanul is képes vagyok torta dekorálós videókat nézni, meg a TikTokot ezerrel pörgetni. Azért is a TikTok volt az egyik ilyen vizuális inspiráció ahhoz, amit a gubák is néznek és használnak, mert hogy ott nagyon sokféle tartalom van, és ezt nagyon sokan használják ebben a korosztályban már.
Én nagyon sokszor azt veszem észre, hogy arra használom ezt a görgetek a telefonomon valamit az interneten, amikor így rágógumiztatom vele az agyamat, tehát amikor már annyira elfáradt a figyelmem, hogy nem tudok másra. Viszont szerintem arról tök érdemes lenne beszélnünk, hogy akkor ebben hol lehet a jó arány, vagy van egy jó arány, hogy mi az, amire igen, mi az, amire nem, hogy hogyan lehet ebben hitelesnek lenni, meg egyáltalán mik így a vészjelzések, tehát amik észre lehet, vagy észre kell venni, mert nagyon sok helyen látom azt, nagyon sok családban látom azt, hogy egyáltalán nem, tehát tűzzel vassal tiltják a képernyőidőt. Nekem pszichológusként az a véleményem, hogy ez sem oké. Meg az sem oké, amikor ilyen gátlástalanul és csak a csapból is ez jön, tehát hogy akkor hova lehet jól belőni azt a szintet, ami egy normális szint.
Te mikor kezdtél el, Bogi, aktívan telefont meg netet használni? Hány évesen?
Nyilván én még más korosztályban nőttem fel, amikor én gyerek voltam. Nekem még komoly Nokia nyomógombos telefonom volt, és egyébként nagyon szerettem. Nyilván a Facebook volt az első ilyen közösségi platform. Hát ilyen 10-11 éves lehettem. Azt tudom, amikor az első műsoromban az énekiskolájában szerepeltem, akkor már kőkeményen nyomtam, akkor már saját oldalam is volt, akkor már megkaptam az első negatív kommentet. Tisztán emlékszem rá, arról szólt, hogy nagy a fejem, egy ilyen kamu profil írta egyébként, ma én napig emlékszem a nő arcára.
És hány éves voltál akkor?
12 is.
És te kezelted a saját oldaladat?
Én. És borzasztóan kiakadtam, emlékszem, sírtam anyukámnak a szobába, hogy valaki azt mondta, hogy nagy a fejem, és mondta, hogy nincs nagy fejed, Bogi, ne félj!
Ez egy ilyen viccbe illő történet neked, meg egy kőkemény valóság volt.
Hát 12 évesen, hogy ne? Annyira rosszul esett. Pedig azóta olyan kommenteket kapok mostanában, hogy már fel se veszem, csak röhögök rajtuk. Valaki tényleg, hogy szitkozódni tud egy online platformon keresztül, úgyhogy nem ismer, ez szerintem nevetséges.
Ez miért van, szerintetek? Hogy egyszerűen attól, hogy valaki ki van helyezve bármilyen kiemelt szerepbe, ezért egyből támadási felületté, meg agresszió levezetési ponttá válik?
Lélektanilag ez azt hiszem, hogy úgy működik, hogy onnantól kezdve, hogyha valaki szebbnek, jobbnak, ügyesebbnek látok, mint én, ez, hogyha én nem vagyok egy tudatos ember, akkor egy úgynevezett kognitív diszonanciát, tehát egy belső ellentmondást generál bennem, ami két dologra sarkalhat. Az egyik a nehezebb út, hogy én menjek le az edzőterembe és legyek fittebb, hogy változtassak az életmódomon és legyek jobb ember, hogy tanuljak meg új dolgokat és legyek intelligensebb, tehát hogy nőjek fel a feladathoz, amit ebből a kontrasztból látok. De hát nyilván ez a nehéz verzió. Az egyszerű verzió az az, hogy a másik embert próbálom kritizálni, hogy ne tűnjön annyira szépnek, jónak, ügyesnek, és én ne érezzem magamat annyira kriplinek mellette. Most nyilván azért fogalmazok viccesen és élesen, mert látni kell, hogy nem ez a jó út. Tehát aki egy komment szekcióban ilyeneket megenged magának, és nem emeli, hanem lehúzza a másik embert, az pusztán arról szól, hogy szegénykének neki az önértékelése viszonylag alacsony, és ezt máson próbálja levezetni. Ez nem a helyes mód. Ezt ne csináld, ne próbáld ki otthon, vagy hogy szokták mondani videóban. Nem ezt kell csinálni.
Te, hogy ennyire figyelő szemek előtt nőttél fel gyakorlatilag, szerinted ennek milyen következménye volt?
Mert mint, hogy én kaptam
magadra,
az
életünk, igen, igen, de mindent, az, hogy eleve figyeltek, az, hogy ki vagy emelve.
Szerintem nagyon-nagyon megerősödtem egyébként az évek alatt. Nyilván volt pozitív és negatív dolog is. Az, hogy emberek előtt voltam, az, hogy közben a magánéletemben meg egy kis diák kislány voltam. Egyébként én általános iskolában ki voltam közösítve az osztályból. Engem nagyon-nagyon sokan cikiztek, nyilván amikor bekerültem az első műsorban, nagyon nagy népszerűségnek örventem, aztán jöttek a kommentek. Egyébként szerencsére nagyon helyén tudtam kezelni ezeket a dolgokat már kiskoromban is. Nagyon sokat segített a családom, a szüleim, meg én, nekem volt olyan pillanat, amikor mondtam, hogy anya, én nem bírom, menjünk el pszichológushoz, úgyhogy én jártam tök sokáig gyerekpszichológushoz.
Milyen jól tetted.
És nagyon sokat segített, egyébként az egyik leghasznosabb dolog volt a fiatal koromban.
annyira örülök, amikor ilyen fiatalon valaki meg tudja fogalmazni ezt az igényt, szerintem ez egy ilyen tök jó jel.
Nekem nagyon sok kamasz kliensem van, akik maguk kérik, hogy járhassanak, és pontosan jól látják, hogy itt elakadtam. Nagyon jó, hogy van egyfajta társadalmi átalakulás abban, hogy nem azt mondják, hogy az jár pszichológushoz, aki dilis.
Aki bolond.
Meg hogy az agyturkász, hanem teljesen jól tudja a mai kamasz generáció, hogyha elromlik az autó, akkor az autószerelőhöz visszük, hogyha csöpög a csap, akkor a vízvezetékszerelőt hívjuk, hogyha meg a lelkemben van egy elakadás, akkor elmegyünk pszichológushoz. Tehát bocs, egy fogfájással sem maradunk otthon azért, mert jaj, nem megyek el a fogdokihoz, mert oda csak a fogbetegek járnak. Mindenki, igen.
Ismerek ilyen
embereket.
Aki nem megy el orvoshoz, de jó lesz az út. És találkoztál olyannal, hogy valaki így túl szeretett, ismeretlenül? Mert nekem például a Hetet Hét Kalandnak a műsorvezetőjeként, hogyha ilyen bármilyen közönség találkozó eseményre mentünk, mindig volt olyan kisgyerek, aki a terem túloldaláról kitárt karokkal szaladt oda hozzám, minthogyha 1000 éve ismernénk egymást, mert a képernyőn látott, és akkor mindig zavarba jöttem, hogy fú, azért ennek van ereje, és van hatalmam, amivel én nem élek vissza, de úgy ez egy ilyen kockázatos tényező is lehetne akár.
Hát igen. Nyilván van, aki nagyon utál, van, aki meg nagyon szeret. Múltkor volt pont egy ilyen szituáció, hogy valóban elmentem vásárolni, és az előttem álló kis sajon már láttam, hogy nagyon zavarban van, így felhúzta a pólóját az arc elé, azt hittem, hogy fél a Covid-tól, vagy nem tudom. És egyszer csak megfordul, és úgy elkezdett tölelgetni, mint hogyha már 10 éve nagy cimbik lennénk. Bogi, csináljunk képet, küldet. Kicsit meglepődtem, megijedtem, mert másnap repültem egyébként külföldre, hogy mi van, ha valami bacit elkapok, vagy valami, hogy belépett a belső komfortzónámba, amit nem biztos, hogy megengedtem volna, így, hogyha megkérdezi, de nem volt választásom. Egyébként én nagyon szeretem az embereket, meg szeretem a szeretetet, és én próbálom visszaadni a közönségnek. Nyilván van egy határ, amit jó, hogyha megtartanak.
Igen, meg talán itt Magyarországon belül nagyon kevés ember kerül annyira kiemelt pozícióba, mint mondjuk hollywoodi színészek tudnak. Csak eszembe jutott, hogy az Adam Levinnek most volt egy videója, ami így eléggé kering, hogy koncert közben fölment a színpadra egy csajsz, és így megölelte.
Tényleg.
És látszik rajta az, hogy egyáltalán nem számított rá, és így rázza le magáról utána. Tehát, hogy elvitték a biztonsági őrök, és mint aki így, nem tudom, undorodik. Szóval, hogy azért ez eléggé durva dolog, amikor bárki azt gondolja, hogy csak azért például megérinthet, vagy megölelhet téged.
És itt jön a képbe Májva. Uh-huh. Aki meg ugyanolyan akar lenni. Uh-huh. Tehát szerintem ez is egy érdekes jelenség, hogy milyen volna az, hogyha kilépve az utcára, azt látnád, hogy minden harmadik lány direkt úgy vágatja a haját, és olyanra festi, és olyan ruhákat hord, és úgy sminkel, ahogy te. Ez még egy vonulata szerintem, hogy mennyire akarnak másolni, vagy mennyire akarnak azonosulni.
Igen, nekem ugye nagyon sokáig rövid hajam volt, most neveztettem meg így a karantén időszakban, és nagyon sokan írtak. Egyébként én nem tudom, 11 éves voltam, amikor levágattam a hajam, engem rengetegen cikiztek, hogy fiú vagyok, emós vagyok, és emlékszem az első üzenetre, amikor írták, hogy miattam vágatták le a hajukat, mert olyan vagány, annyira bevállalós, hogy ők is, és nagyon sok fiatal emiatt vágatta le a haját, mert egy ikon volt az akkori énem nekik, úgyhogy ez mai napig nagyon furcsa számomra, hogy rám akarnak hasonlítani, úgyhogy nem tartom magam olyan hű, de nagy embernek.
Szerintem lehet egy ilyen felszabadító ereje, tehát például pont ez, hogy valószínűleg ők is félnének ettől, vagy látják a saját kis mikroközösségeikben azt, hogy ez egy nehezebben elfogadható dolog, hogy lányként rövid hajad legyen, de hogyha van valaki, aki miatt megteheted, akkor az egy ilyen felszabadító erővel is bírhat, de hogyha például valaki olyan, mint Májva, akinek a saját testképével is zűrje van, a saját identitásával is zűrje van, hogy ő most milyen akar lenni, ő akar-e cuki rózsaszín habcsók lenni, vagy nem, és hogyha talál valakit, aki idealizálni tud, akkor ez durva zavarokig is fajulhat.
Pont amikor most néztük kint az epizódot, akkor volt valami kérdés, amit azzal csaptam le, hogy hát igen, lehet, hogy testképzavarod van.
Ez, hogy miért nem ezt látom, amikor tükörben nézek.
És erre én kommentáltam nézőként, hogy valószínűleg azért, mert lehet, hogy testképzavarod van. Nagyon sokan a mai fiatalok közül is, de egyébként szerintem ez nem új keletű dolog, szóval nagyon-nagyon sok ember él úgy, hogy nem azt látja a tükörben, ami a valóság. A testképzavarod nem feltétlenül, mert ilyenkor mindenki nem mindenki, de sokan felhördülnek, hogy ja, hát persze, mert hánytatja magát, meg nem eszik meg. Tehát nem, a testképzavar nem az, ez az evérzavar, aminek most a tüneteit mondtuk. A testképzavar az az, amikor nem pontosan olyannak élem meg saját magamat, ami ennek a külvilág lát. Van például olyan kliensem, aki a hajával nem elégedett, és nagyon-nagyon rossz érzéseket kelt ez benne. Nagyon sok lelki folyamat ott csúcsosodik ki a számára, és nehezen tudja ezt kezelni. Ez ugyanúgy egyfajta testkép probléma, mint hogy azt érezné, hogy túl széles a csípője, vagy túl nagy a bal nagy lábúja. Ezek ugyanonnan származnak, és erre nem az a megoldás, hogy rálegyintünk, hogy jaj, de hát te nem vagy ilyen, hanem te másmilyen vagy. A belső megélés attól ugyanolyan marad. És ezen a belső megélésen viszont azzal lehet változtatni, hogy a mélyen gyökerező lelki okokat simogatjuk ki az emberből, nyilván szó szerint és kevésbé szó szerint is. Hogyha azt az érzést, hogy én oké vagyok, én szerethető vagyok, én elfogadható vagyok, én hatással vagyok a saját életemre, ezt nagyon-nagyon mély rétegekben meg tudja az ember élni, akkor kezdenek el ezek a problémák gyógyulni.
Nekem is volt, van, nem tudom, nekem is lehet, hogy most szúnyad. Pont ez a bajom egyébként az ilyen social media felületekkel, hogy mindenki szép, mindenki tökéletes, és mindenki a legjobb arcát mutatja. Nekem a tavaly novemberi időszak volt nagyon kemény, és akkor jött elő nekem a testkép és evészavar, nyilván a kettő nekem együtt járt, és volt egy összefoglaló posztom erről. Nem azért, mert a külvilágnak akartam megírni, hanem nekem ez egy terápia. Én bármilyen bajom van, én ezt kiírom egy kis füzetbe a gondolataimat, amit érzek. És annyira jól sikerült, olvastam a szüleimnek, mondták, hogy ezzel lehet tud segíteni másoknak, és ezért kitettem egy szép kis képet magamról, és leírtam, hogy én most sokáltam be, testileg, lelkileg, mindenhogy, és akkor is egyébként pszichológus segítségét kértem, és szerencsére hamar kilábaltam ebből az egészből. Úgyhogy én is nagyon sokat küzdök ezzel, meg én nem szeretem, amúgy mondom úgy, hogy nyomkodom én is a telefonomat napi szinten több órát, de hogy nem szeretem látni azt, hogy mindenki tökéletes, mindenki úgy kell fel az ágyból, hogy már szép smink, meg minden, baromi veszélyes amúgy.
Nekem depressziós epizódjaimban rettenetes, amikor nézem, hogy ki mindenki mit csinál, és én nekem semmi motivációm, és nem tudok kikelni délig az ágyból, és nem tudok semmit csinálni, viszont nyomkodom a telefonomat, mert akkor nem kell koncentrálni, és nem kell tanulni, és nem kell szembesülni azzal, hogy miket nem csinálok meg, ami durva spirálba be tud vinni, mert tényleg azt látom, hogy ő kirándul, ő megint egy új produkción dolgozik, ők jaj, milyen boldogok, és tölt ennek időt a párjukkal, én meg nem tudok jelen lenni a kapcsolatomban, srallala, és hogy az élet minden területére tudok találni valakit, akinek éppen jobb, mint nekem. Ez ott van előttem, és látom, és tökéletesen kiválogathatom azokat a pontokat, amik segítenek még rosszabbul érezni magam.
Persze, és azért is nyomkodod a telefonod, megnézed. Ez a baj, nekem ez az egész, hogyha így görgettem a telefonomat, olyan szinten kikapcsolja az agyamat. Volt, hogy összevesztem én is valami apróságon a párommal, tiszta ideg volt, mondom, jó, kicsit megnézem az Instagramot, és azonnal lenyugodtam, megnéztem 3 képet, tudjátok, csak így, ahogy mozgattam az ujjam, mert az lenyugtatott, és amúgy ez se jó, hogy a telefon nyugtat le valamilyen szinten.
Az jutott még az előbb eszembe, hogy igyekszem a saját közösségi média használatomban, meg posztjaimban az utóbbi időben figyelni arra, mert mi is tudjátok, egy ilyen cuki család vagyunk, ide megyünk, oda megyünk, ezt csinálunk, azt csinálunk. A környezetünkben nagyon sokszor látom, hogy sokan inspirálódnak abból, hogy hova megyünk kirándulni, vagy hogy hova járunk edzésre. Tehát mi tényleg nagyon sok dolgot csinálunk, és dacára, hogy nem egy standard, nem egy szokványos leosztású család vagyunk, mi így sokaknak sokszor azt érzem, hogy példaképként szolgálunk. És pont emiatt ennek a felelősségét megérezve az utóbbi időben igyekszem arra figyelni, hogy az árnyoldalak is megjelenjenek, hogy amikor megosztok 9 cuki képet arról, hogy a gyerekkel hova megyünk kirándulni, akkor azzal kezdjem a posztot, hogy van, amikor az ember azt érzi, hogy anyukaként is, hogy sok és elég, és tegnap pont így éreztem magamat, de tök jó, hogy összeszedtük magunkat, és mégis elindultunk, mert most milyen jó napunk lett. Megjeleníteni azt, hogy amögött, hogy én mosolygok ezen a fényképen, nagyon sok belefektetett munka van, amit bárki bele tud fektetni a sajátjába, és meg lehet próbálni ezzel dolgozni. Nem triviális a dolog, nem onnan indul, hogy ezt ajándékba kapja az ember, hanem én is időnként a padlóról indulok arra a napra. Szerintem ez fontos láttatni.
A másik dolog, amivel én nagyon sokat küzdök, hogy mi az, amit megengedhetek így a közönségnek, mi az, amit meg akarok nekik mutatni. Például itt van a párom, nagyon szeretjük egymást, viszont ő egy visszahúzódóbb karakter. Volt egy kampány, valami kis, nem tudom, valami kávét kellett befotózni, és mondták, hogy akkor legyen olyan a kép, hogy a nappalitban vagy. És mondtam, hogy átjön a fotósom befotózni, de mondtam, hogy nem, a fotós ne jöjjön be a lakásunkba, az emberek ne lássák már a mi kis lakásunkat, mert van olyan más influencer vagy celeb, akinek kívülről tudom, hogy mi hol van a lakásában, úgyhogy még nem jártam ott. És mondta, hogy ő nem szeretné az, hogy például a munkatársai lássák, hogy ő milyen környezetben lakik velem, milyen képek vannak a falon. És ez is nagyon-nagyon elgondolkodhatott, és nagyon lerántott a realitásra, és nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, mert ha nekem ezt valaki nem mondja el, nekem nem üt el a kis agyam, hanem posztoltam volna a képet a nappaliból. És lehet, hogy valaki ezt meglátja, ez rosszul is elsülhet, úgyhogy erről nagyon fontos beszélni.
Ez egy nagyon fontos dolog, amit a gyerekeknek is meg kéne tanítani pici koruktól, hogy mi az, amit megosztok magamról, és még hogyha privátba is küldöm el akárkinek, az onnantól kezdve nem tudok biztos lenni abban, hogy mi történik azzal a tartalommal és információval.
Igen.
Hát ehhez nem nagyon van mit hozzáfűzni, tehát ez valóban így van. Arra a tudatos média használatra lenne érdemes tényleg odafigyelni, hogy a saját megnyilvánulásaikban és az én védelem is megjelenjen, meg a többiek védelme is, hogy ne fogalmazzunk sértően, ne jelenítsünk meg olyan dolgokat, amik nem valósak, hogy ne retusáljuk annyira tökéletesre a képeinket, vagy ha igen, akkor írjuk oda, hogy egyébként ez most rommá van retusálva, mert magamnak így
tetszem. Van is ilyen ország, azt hiszem, ahol ez most már törvényben van, hogy ha retusálva van, akkor jelezned kell. Nem emlékszem, melyik, talán valamelyik észak-európai ország.
De én azt gondolom, hogy ez fontos.
Amúgy, amitől engem kiráz a hideg, amikor csinálnak a social media, az kamu képeket, és akkor az arról szól, hogy kirakják az amúgy profiljukon lévő 1000 megszerkesztett képet, és berakják mellé azt, hogy hát amúgy így néztem ki igaziból. De aztán utána ugyanúgy továbbra is a megszerkesztett képeikből élnek, csak egyszer csináltak egy ilyen posztot. Nagyon nehéz hitelesnek maradni ilyen szempontból, hogyha bárki, akár nem tudom, főleg akik kifejezetten influencer és ilyen jelenléte van, hogy tartod meg ezeket a határokat, miközben talán a legnagyobb hatalommal rendelkező közösség a fiatalok számára pont. Nagyon sok segédanyag van, amiket lehet szülőként elővenni. És talán ez az a téma, amin így nem szabad aludni, meg azt mondani, hogy jó, hát úgyis csak játszik, meg jó, hát úgyis csak csinálja. Most volt egy előadásunk, amiben dolgoztunk egy bűnügyi nyomozóval, aki kifejezetten online predátorokkal, meg csalókkal foglalkozik, és ő mondta, hogy nagyon sokszor a Minecraftnak a chat felülete az, ahol megtalálják a gyerekeket. És amikor visszagondoltam, én is a Teve Klub a csatablakába beszélgettem emberekkel, tehát, hogy tökéletesen meg lehet találni azokat a felületeket, amiket alapvetően fiatalok használnak, és nem csak a egyéb social media felületen kell vigyázni, sőt. Igen.
Nekem itt van egy talán ökölszabálynak jó szabályom, amit így nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is szoktam mondani, hogy amikor te elkezded egy kommunikációban valami miatt kényelmetlenül érezni magad, tehát nem tudod megmagyarázni, csak van egy rossz megérzésed, akkor arra érdemes hallgatni. Szerintem nagyon-nagyon sokszor az ember dacára, hogy nem tud indokolni, hogy miért szeretne kimozogni egy helyzetből, azért érzi, hogy ki kéne belőle mozogni, és aztán, mivel nincsenek racionális indokai, sokszor benne marad, és akkor ezek általában rossz irányba is mennek. Nyilván nem kizárólagos szabályként gondolom ezt, mert emellett még vannak teljesen racionális és pontokba szedhető tételek, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, de azt szerintem szülőként egy nagyon fontos info lehet, amit át lehet adni a gyerekünknek. Hogyha azt érezzük egy helyzetről, hogy ez most nem oké, akkor lépj ki, lépj hátra, a valóságban szaladj el az online térben, meg nyomj egy reszetet, és kér segítséget. Lehet, hogy ez egy ártatlan dolog, de hogyha belegondoltok abba, hogy milyen dolgok indulnak ki teljesen ártatlannak tűnő gesztusokból, mozdulatokból, szerintem itt az is egy, de ez már nagyon messze vezet, az is egy érdekes téma, hogyha egy ilyen helyzetben, amikor még nem történt igazából semmi, csak van egy rossz érzésem, jelzek, akkor a társadalom az sokszor hisztiként kezeli, hogy jaj, hát túl érzékeny vagy, jaj, hát most mit vagy úgy oda, csak megfogtam a vállad, jaj, hát most mit vagy úgy oda, ezt nem úgy értettem. De ugyanakkor pontosan végigkövetve aztán rosszul elsült helyzeteket, az mindig egy ilyennel indul. Ezt a nagyon nehéz a gyerekeknek megtanítani, hogy dacára, hogy igen, te leszel hisztisnek bélyegezve, dacára, hogy téged fognak lehülyézni érte, akkor is, ha van egy rossz megérzésed, ki kell lépni a helyzetből. Lehet, hogy nem lett volna baj, soha nem fogjuk megtudni, de ne legyen.
Hát mi ne is tudjuk meg.
Igen.
Ha te úgy érzed, hogy kényelmetlen, akkor az. Tök mindegy, hogy a másiknak mi volt az indoka, vagy ő tényleg csak hozzáért a vállathoz, hogyha az neked túl sok, akkor az túl sok, mert a saját testednek, meg a saját érzelmeidnek te vagy a főnöke, és az egyetlen megmondhatója, hogy neked hol vannak a határaid. A másik meg, hogy szerintem eléggé red flag, hogyha valaki azt mondja, hogy ez csak vicc volt, vagy nem tudom.
szerintem nem feltétlenül mindenki rossz szándékú, nagyon sokan nem rossz szándékú.
De nem rossz szándéknak értem, hanem inkább csak ez a jel arra, hogy lehet, hogy ő nem tökéletesen kezeli másoknak a határainak a betartás.
Így van. Szerintem ez a határtartás az, amiben viszont, hogyha valaki jól kezeli, akkor lehet neki azt mondani, hogy figyelj, bocs, én nem vagyok ilyen érintős, légy szíves, ezt ne. És akkor onnantól, hogyha megfelelő emberrel van a dolgunk, akkor folytatja ennek fényében, hogyha nem, akkor az meg már tényleg egy dupla red flag.
Tök fura, mert én már voltam ilyen szituációban benne, de valahogy soha nem mertem szólni, mert úgy voltam el egy biztos tiszteletlenség.
Bogi, szólj!
Hát jó, most jutottam el itt 19 évesen arra a szintre, hogy most már szólok-e valami nem oké, de tudom, hogy régebben nagyon sokszor volt, hogy nem mertem szólni, mert a szüleim nem így neveltek, meg gonosz lennék.
Igen, ez amúgy szerintem főleg lányoknak, ahol a jól neveltség, meg a kedvesség, meg hogy te nehogy megbánts másokat, az icipici korodtól benned van, nagyon nehéz, nekem is nagyon sok idő volt, nagyon sokszor nem is tudtam szólni, vagy utólag szóltam.
Van egy dalszöveg, az én dalom, nem mindig rossz a világ, de ha elromlik, az a mi hibánk, és amúgy én ebben nagyon hiszek, hogy amúgy a világ egy jó hely, és mi tesszük jóvá. Úgyhogy minden tőlünk függ. Úgyhogy én így élem a mindennapjaimat, és ezt mondom a hallgatóknak is, hogy legyünk jó emberek. Ennyi.
Igen. Köszi szépen. Nagyon jó beszélgetés volt. Lezárom a mai napot, és jövő héten újra találkozunk.